Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa megemlékezett a beiruti kikötő felrobbanásának második évfordulójáról. Isteni intenzitás, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra. Az utolsó pillanat bősége szüretkor a vatikáni dűlőben, Páter Vértesajai László jegyzete. Ferenc pápa megemlékezett a beiruti kikötő felrobbanásának második évfordulójáról. Ferenc pápa a heti általános audienciáján megemlékezett a beiruti kikötőben történt pusztító robbanás második évfordulójáról. A pápa a 6. pálteremben összegyűlt zarándokokhoz szólva hangsúlyozta, hogy gondolatban a katasztrofális esemény áldozatainak családjai és a szeretett libanoni nép felé fordul.
Prego affinché ciascuno possa essere consolato dalla fede, confortato dalla giustizia, dalla verità, che non può essere mai nascosta.
Imádkozom, hogy mindenki vigasztaláljon a hitben, az igazságosság és az igazság által, amely sohasem maradhat rejtve. Remélem, hogy Libanon a nemzetközi közösség segítségével tovább halad az újjászületés útján, hűséges maradva hivatásához, hogy a béke és a pluralizmus országa legyen, ahol a különböző vallású közösségek testvériségben élhetnek, imádkozott a pápa. 2020. augusztus 4-én hatalmas robbanás rázta meg a beiruti kikötőt és a környező területeket. Több mint 215 ember életét vesztette, és ezrek megsebesültek. A robbanás ereje épületekben, köztük templomokban és kolostorokban is kárt okozott. A robbanást több tonna ammóniumnitrát okozta, amelyet a libanoni főváros kikötőjének egyik raktárában nem biztonságosan tároltak. Akkoriban az egyház a libanoni Caritas és a Caritas Internationalis révén tudott sürgős segítséget nyújtani a katasztrófa által érintetteknek. A robbanás után a libanoni néppel való szolidaritás jeleként Ferenc pápa 250 ezer eurót adományozott kezdeti segélyként, hogy segítse a helyi egyházat ebben a nehéz pillanatban. Isteni intenzitás, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
A várakozásra, éberségre és a felelős gondoskodásra felszólító jézusi tanítás újra meg újra szembesít bennünket köznapi életvitelünk hiányosságaival. Önkéntelenül is megkérdezzük tehát magunktól, miként fejlődhetnénk és hogyan érhetnénk el tartós javulást ezeken a területeken. Dosztojevszkij a Félkegyelmű című regényében Miskin herceg is hasonló dilemmáról beszél. Nagy szenvedéllyel meséli el egy halálra ítélt és röviddel a kivégzése előtt fölmentett rab tapasztalatát. A fogoly az ítélet végrehajtásáig hátralévő percekben a létezés ezerszeresre fokozódó intenzitását éli meg. Az élet elképesztő erővel olyan élesen tolul tudatába, hogy szinte fáj. Mi lenne, ha nem halnék meg? Mi lenne, ha visszanyerném az életet? Micsoda végtelenség! És ez mind az enyém lenne. Akkor minden percet örökké valósággá változtatnék, nem vesztegetnék el semmit, minden percet számon tartanék, és egyet sem fecsérelnék el hiába. A drámai helyzet tragikumát az élmény önéletrajzi vonatkozása fokozza. Az író feleségének később így emlékezett. A kivégzéshez oszlophoz kötöttek minket. Mennyire szerettem volna élni, Istenem! És egyszerre csak a takarodó kürtje leharsant. felfigyeltem. Társaimmal együtt eloldoztak bennünket az oszlopoktól, visszavezettek minket a táborba, és felolvasták az új ítéletet. Engem 4 év kényszermunkára ítéltek. Soha nem volt boldogabb nap az életemben. A regényben aztán egy beszélgetőtárs kérdésével folytatódik a beszámoló. És mit csinált aztán ezzel a kincsel a barátod, miután visszakapta? Számon tartott minden pillanatot? Ó, nem. Egyáltalán nem úgy élt, és sok-sok pillanatot elveszített. Dosztojevszkij emberi létezésünk 2 szélső értékének feszültségét tárja elénk. A halálra ítélt, kétségbe esett élni akarásának fokozhatatlan intenzitását, és a mindennapokban élő, közömbös ember renyhe érdektelenségét. Nem véletlen, hogy Pilinszky János is arra a következtetésre jut, hogy az embernek egy halálra ítélt fogoly utolsó perceinek hevületével kellene élnie az életét. A létezés intenzitására való törekvésre nem csak az irodalomban, hanem a vallásbölcseletben is találunk párhuzamokat. A buddhista aszkéta az evilági vágyak kínzó közönségességétől menekül. Az öntudat kialvásában, a nirvánában remél szabadulást. A jámbor hindu a világlélek és az egyéni lélek, a brámán és az átmán azonosságának titkos életenergiáját kutatja. Így akar az evilági látszatok, a máják színjátéka mögé jutni. A muszlim misztikus a külső hajszából kiábrándulva befelé fordul, és a misztikus elragadtatást keresi. Ezek az éppen csak megemlített irodalmi és vallásfilozófiai példák egyrészt tiszteletet parancsolnak, másrészt igényt ébresztenek bennünk életünk intenzitásának fokozására. Nagy kérdés persze az, hogy az ember egyáltalán képes-e tartósan ilyen feszültség elviselésére. Számunkra azonban még fontosabb, hogy Jézus éberségre hívó tanítása hogyan viszonyul a halálfélelem árnyékában megfoganó élni és életben maradni akarás vágyához, vagy a különböző vallásokban megnyilvánuló transzcendencia keresésekhez. Látunk párhuzamokat, ugyanakkor egyszerre bátorító és vigasztaló különbségeket is. A halálra ítélt félelemből fakadó életigenlésével szemben Jézus többször is a gazda érkezésére várakozó életstílus boldogságára utal. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Talán kevésbé feltűnő, mégis fontos, hogy ezek a szolgák nem csak azért boldogok, mert képesek voltak ébren maradni, hanem azért is, mert amire várniuk kellett, nem valamilyen személytelen esemény, hanem az ő uruk, aki asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. Figyelmük nem félelemből fakad tehát, hanem egy találkozás reményéből. A tolvaj emlegetése sem ijesztgetés, hanem csak a lankadásra hajlamosító kiszámíthatóság hamis bizonyosságától akar megóvni. A nem keresztény vallások életintenzitás keresésével kapcsolatban is van egy alapvető különbség. Az előbbiek elsősorban emberi erőre, aszkézisre, jámborságra alapoznak. Jézus ezzel szemben a hű és okos sáfár példájával a személyes kapcsolatok fontosságáról tanít. A másokról való gondoskodás feladatát hűségesen teljesítő szolga boldogsága az, hogy hazatérő ura ebben a tevékenységben találja. Az, hogy minden vagyonát rábízza, csak a minden elképzelést felülmúló ráadás. A készenlét, az éberség és a felelősség fontosságáról szóló rövid evangéliumi tanítást egy rendkívüli jelentőségű összegzés koronázza meg. Az arányosság elve. A negatív és pozitív oldalról is megvilágított gondolat ismétlése jól az emlékezetünkbe akarja vésni az igazságos mérték fontosságát. A büntetést érdemlő szolgák közül kisebb verést kap az, aki nem ismerte ura akaratát. Nagyobbat, aki ismerte. Sokat követelnek attól, aki sokat kapott, és többet kérnek számon attól, akire többet bíztak. Jézus irgalmas és igazságos ember szeretete megóv bennünket az aránytalanságoktól. nem engedi, hogy magunkat a számonkérés nélküliség életidegen és életellenes önáltatásába ringassuk. A számadás személyre szabottsága révén pedig megóv az önbíráskodás túlzott szigorától is. Tanítása elmélyíti és megtisztítja az irodalmi és vallásfilozófiai impulzusokat. Mert a keresztény élet intenzitás forrása nem a rettenet, hanem az Úrral való találkozás örömteli meglepetése. Az evangéliumi éberség és felelősség forrása nem az egyéni erőlködés, hanem a másokról való hűséges gondoskodás. Végül a számunkérésünk alapja sem valamilyen tőlünk idegen és teljesíthetetlen elvárás lesz, hanem a mi üdvözítőnk emberi arányainkat és intenzitásra való képességünket mérhetetlenül felülmúló szeretete.
Jonka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Isteni Intenzitás címmel.
Az utolsó pillanat bősége szüretkor a vatikáni dűlőben. Páter Vértesadai László jegyzete. Az utolsó pillanatban érkeztem öt tőkés vatikáni szőlőskertemben, mert már éppen elkezdték a szüretet, az ég madarai. Éjfélkor bújtam ágyba hétfő este a Balatontól Rómáig tartó hosszú, Bologna környékén 41 fokon izzó utazás után. Másnap már hajnalban kisiettem a kertünkben, ám ott nem láttam egy szem szőlőt sem. Szomorúságot éreztem, fájt. Úgy éreztem, cserben hagytak. Pedig június végén, hazaindulás előtt megszámoltam, és a három sasla, meg a két zöld szilváni tőkén összesen 131 kiadós fürtöt számoltam meg. Végre termőre fordultak, és úgy láttam, meghálálták a törődést, a durva betonplac feltörését, a gondosan mélyre ültetést, a január végi meccést, a kötözést, a locsolást, és ami a fő, a lelkes bíztatást. Mert hiszen jó szemmel neveltem őket, szárnyas szókkal beszéltem hozzájuk, és a tavalyi ígéretes eredmény után reménykeltően biztatgattam őket. 5 éve ültettem, miután véletlenül akadtam rájuk egy tihany melletti kertészetben. Virágot vettem éppen a hövenyesi páduai Szent Antal kápolnákba, amikor megakadt a szemem a kicsi, formás tőkéken. Pedig római tanulmányaimból tudtam, hogy bizony savanyú a vatikáni szőlő. Az apostolok korában élt római szatirikus költő Marcialis írja, ha a Vatikánus barát iszod, mérget iszol. Ha szereted az ecetet, akkor menj és igyál vatikánuszi bort. Ennek ellenére pontosan az egykori Ager Vatikánuszon fekvő rendházunk kertjében márványoszlopos egykori császári pergola alatt ültettem szőlőt, támfalként opus reticulatum római hasább téglafal szolgált. Ebben a történelmi archeológiai környezetben nőttek fel a csemeték. Szobám ablakából mindössze pár karnyújtásnyira. Mint a nyitott ablak mellett alszom, álmaink is összekapcsolnak. Éjfél után, nem ritkán, csendben megindulunk hazafelé. Angyalszárny suhogással repülünk el az alvó Urbs felett, majd a szórák tehegye fölött egyre csak észak-észak-keletnek tartunk, át a kék Adrián, át a karsztos Dalmát hegyeken, s a somogyi dombok után meglassulva Tihanytól balra, Szent Antal telepen, surranva szállást veszünk. Én a házunk teraszán maradok, ők öten az ottani kiskert helybéli három testvére mellé simulnak. Ők is 8-an vannak, mi a családunkban. Mi is összetartunk, bárhová is sodorjon az élet. Igen, a gyökerek emlékeznek, és gyengéd ösztökéjükre mi is úgy indulunk haza, mint a csíksomjói vándorfecskék. A valóság azonban sokszor szebb, néha sokkal szebb, mint ahogy látszik. A dús levelek ugyanis elrejtették a fürtök egy részét, így azok rejtve maradtak az ég madarai előtt. Fedezékben nőttek fel, ahogy Jézus is szól atya szőlőskertjéről. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta szőlőműveseknek és elment idegenbe. Az én kerítésem és őrtornyom csak az óvó tekintetem volt, bár igaz, én is messzire, mégpedig haza utaztam. Antaltelepi szabadságos őrt állásom idején azonban nem múlt el nap, hogy ne gondoltam volna arra az 5 talapolatnyi saszlás magyar földre. Bebújtam hát most a levelek mögé, a tőkék és a fal közé. Mesteri kezek rendezték az álcázást, és bentről csodálatos látvány fogadott. Arancsárga fürtök himbálóztak a lancellőben, és nekem, a gazdájuknak kínálták magukat. Metszőolót hoztam is egy öblös tálcát. Vigyázva minden egyes szemre, születeltem, dalos jókedvemben. Amit felcsipegettek az ég madarai, váljék egészségükre, tűnődtem, és egyáltalán nem gondoltam a gonddal, pedig mennyi lenne, ha mind meg lenne. Atyátok tudta nélkül egy szőlő sem vészel, tódom ki a gondviselés hajszálpontos verebes történetét. Izgalmamban el is felejtettem megkóstolni, csak amikor már tele lett az öblös tál, próbálkoztam egy szép szemmel. Pontosan olyan volt, mint ahogy a szájom íze megőrizte Mária utcai sasszás csemegézéseink emlékét. Ezt el kell mondanom, mert föltör bennem az emlékezés búvó patakja. Vagy 15 éve, amikor még Hevenesi János bácsi és Róna Gábor atya rendtársaim házi előjárója, aféle istápja voltam, s augusztus-szeptemberben rende lejártam a Krúdi Horánszki utca sarkán álló zöldségeshez, ahol Rózsika néni, ahogy meglátott, már is csomagolta sárga staniszliba a mézédes, aprószemű sasszafürtöket. A vacsorakor jezsuita családi életem legszebb pillanatai voltak azok az étkezések, amikor nem kértünk és nem ettünk mást, csak pár fürt szőlőt és hozzá lágy kenyeret. Csendben ettünk, de egyre gondoltunk, a teremtés nagyszerűségére, a gondviselő Isten jóságára. Csak János bácsi beszélt, amiként élete utolsó éveiben az idős szeretett tanítvány leegyszerűsödött hitvallásával. Édes Istenem, édes Jézusom, itt folytatom én is. Édes Uram, hálát adok neked mindenért, amit értünk, és azért is, amit még nem értünk, mert nem látjuk, mint rejtőznek a levelek sűrejében drága ajándékaid. Köszönöm a nyári szabadságot, a napfelkeltés hajnali úszásokat a zöld sejmi Balatonban, a reggeli 8-ra szentmiséket Antaltelep kápolnájában, amint a csengettyű szóra elég térdelünk hűséges kis Luca minisztráns lánykáddal együtt. Köszönöm a családomat, édesanyámat. Köszönöm János, családos, állandó diákom és testvéremet, akit szolgálatteljesítés közben 10 éve hívtál magadhoz. Köszönöm meggyógyult József öcsémet, és köszönöm lendületes és egységes magyar jezsuita rendtartományunkat is. Köszönök mindent, mert te vagy a világura, és szőlőskertünk bőkezű gazdája is. Legyen áldott hát a te szent neved, Uram. Amen.
Páter Virtasalyai László jegyzetét hallották, az utolsó pillanat bősége szüretkor a vatikáni dülőben címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóim, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.